Mi volt a kezdő lökés, amért úgy érezted, hogy a saját családod történetét el kell kezdened kutatni, feltárni, forrásokat keresni?
Ez az édesapám életéhez kötődik, aki a gyerekkoráról nagyon keveset mesélt. Óbecsén született 1922-ben, és egyszerűen, amikor érdeklődtem a múltról, a rokonságról, a mélyéből, akkor állandóan falakba ütköztem. Nem volt hajlandó mesélni, sokat mondani. Egy-két szóval intézett el sokszor mindent. Így aztán, amikor elhunyt, mert életében nem erőltettem a dolgokat, belemerültem a régi iratokba, megkerestem az egyéb dolgokat, hogy a saját családomról tudjak meg többet. Édesapám az Ácsoknak a történetéről, sorsáról, múltjáról.
Honnan voltak régi iratok? Tehát volt édesapád után egy láda, egy mappa, egy doboz, amiben már volt, amit ő őrzött, vagy el kellett kezdened levéltárba menni, régi újságokat keresni, gyülekezeti anyakönyveket bújni?
Én nekem a nagyapám Ács Lajos Kölesden hunyt el, és az ott élő nagynéném eladta a kölesdi házat. Oda mentünk, mert magunkhoz vettük őt is, és ott körbenéztem a házba, ahol gyerekkoromban egyszer-kétszer fordultam csupán meg, és elkezdtem pakolni az irodalmat, találtam dobozokat, amiben aztán tömegével voltak régi családi iratok, dokumentumok, amik elkezdtek később mesélni. Mivel édesapám, ahogy említettem, nem nagyon mesélt, sőt annyira nem mesélt, hogy nem volt hajlandó beülni mellém egy autóba, és leszaladni innen Szegedről Óbecsére, hogy megmutassa a gyerekkorát. Ezért, amikor elhunyt, akkor elővettem ezeket az iratokat, és egy nagyon változatos és gazdag kép tárult elém, olyan részletekkel, olyan ajándékokkal, amiért máig is hálás vagyok. Ezeknek a nagy része a nagyapámhoz kötődik, aki mélyhitű református ember volt, akit én életemben apró gyerekként láttam egy párszor, de elhunyt, nagyon nem emlékszem rá, hogy a legjobb kép, ami bennem maradt, hogy a gyerekágyam mellett áll valamikor 60-as évek elején. De elővettem az iratokat, és ennek az egész kutatásnak a legnagyobb élménye, hogy életre kelnek emberek a gondolataikon, a cselekedetekén keresztül, és mutatnak egy utat. Bennem van, mivel hitben neveltek a szüleim, az Úrnak tíz parancsolatban elmondott ígéretbe, hogy ezer íziglen megáldja azokat, akik hozzá ragaszkodnak, betartják az ő parancsolatait, akik szeretik őt. És ahogy így most a kutatások befejeztével látom, azt kell mondanom, hogy nagyapám volt az, akinek az életén keresztül Isten megáldotta az enyémet, és az ő szerető gondoskodásával vezetett, óvott egész életemen át.
Mondasz olyan konkrét példát, ami miatt ilyen gazdag, példaértékű életet látsz a nagyapád hagyatékából? Milyen történetek kerültek eléd?
Van nagyon személyes levele. Olyan levél, amit az én születésemkor írt a szüleimnek, amiben hálát ad Istennek, hogy én világra jöttem, hogy viszem tovább a családnak a nevét, és a levélbe beírja egy pár sorral később, hogy ezt a levelet őrizzétek meg az én Péter unokámnak, és adjátok oda neki. És ami érdekes, az ő édesapját is Ács Péternek hívták, megemlékezik róla, és jellemző rá, hogy egyetlen egy mondattal mutatja be az édesapját, amikor azt mondja róla, hogy aki engem nagyon szeretett. Gondoljuk el, hogy egy olyan férfiről van szó, akit a nagyapám 24 évesen veszített el, mi akkor legényember volt. Tehát az ifjúságának, gyerekkorának az őkszegése az, hogy egy olyan közösségben és olyan családban élt, ahol az édesapját, aki szűcsmester volt, ezzel mondatta, hogy engem nagyon szeretett, tudta jellemezni.
Ez ma már nem tűnik kirívónak, de most ugye itt sok generáció, vagy több generáció visszamenőleg meséled ezt a történet, és szerintem akkor ez nem feltétlen volt általános, hogy az első, ami eszébe jutna egy apa-fiú kapcsolatról, az a szeretet.
Menjünk vissza az időbe, mivel nagyapám 1879-ben született, a 19. század végén, akkor a férfi társadalomra nem ez volt a jellemző. És az irodalmon keresztül mégben ezt az édesanyákra, nagymamákra szokták mondani, de nem az édesapákra. Van ennek egy korábbi jele is, amit a kutatásokban megtaláltam. Az ő nagyapja elvesztette az első feleségét, ez az 1800-as évek legelején volt, Rencz Ács Ferenc volt a neve, és az egyházi anyakönyvbe beíratja, mert az anyakönyvbe azonos ilyen jellegű írásokat se előtte, se utána nem lehet találni, hogy 2 év, nem tudom hány hónap, ennyi nap együttélés után távozott tőle a feleség az első házasságából, nagyon rövid idő után. Valahogy a családon végigment egy ilyen örökség, hogy a közösségben a vele együtt élő, a párokra való odafigyelés, a szeretett közösség, ez mind benne van. És erre azt lehet mondani, hogy emögött ott volt a hit, a krisztusi szeretet, amit átvettek. Tudni kell, hogy a dédnagyapám, ez Ács Péter, Pécs Váradon született, nagyapám Kisherenden született 79-ben, és Kisherend az egy apró kis település volt, egy katolikus falu, ahonnan ők a szomszéd Petedre jártak át, a református egyházhoz. Ez több mint 3 kilométer távolság a családdal, a gyerekekkel közösséget gyakorolni és a hitéletet élni. Nagyon jellemző, hogy a kutatás azt is megmutatta, hogy Kisherenden a 80-as évektől végfigyelve a 40-es évekig településnek, a református lakóinak a száma megegyezik azzal, hogy a családból hány ember él éppen ott. Ami megint egy más jelzés, hogy egy katolikus környezetben mennyire ragaszkodott a dédnagyapám már a hitéhez, a hitének a gyakorlásához. És amikor később eljutottam arra az állapotra, hogy nagyapámnak a testvéreinek a gyerekeit kellett felkutatnom, megtalálnom, rendkívül sok esetben az segített, hogy az anyakönyvi felderítések alapján felhívtam a helyi református közösséget, ez általában Baranya megye volt, és röviden kaptam egy választ, útmutatást, telefonszámot, hogy hát itt van a rokonom, éppen most valamelyik gyerekét konfirmálták, vagy bennél Pécset, de itt adták a telefonszámot. Szóval egy olyan múltra lehet visszatekinteni, ahol a leszármazottak a hitbe, a hit gyakorlásába begyökereztek, és ez adott nekik az életükbe valami hihetetlen támaszt. Ezt leginkább a nagyapám életére tudom vetíteni és elmondani, hiszen az egy külön történet, hogy édesapám miért nem beszélt a gyerekkoráról. Nagyapám malomépítő ács volt, molnár, pék, molnár szakmán gyakorolta. 1921-ben kiköltözött a család Óbecsére, ahol megvette egy malmot, megvette egy hozzátartozó fürdőt. A családnak átkelő hajója volt a Tiszán, amit üzemeltetett. Pékségük volt, ahol kenyeret állítottak elő, péksüteményt is árusították. És édesapám oda született, és ott nőtt föl. Viszont a szerb királyt Marseille-be 1934-be megölték, és itt jön a politika, ami már akkor is előtte is, és azóta is egy borzasztó dolog. A hatóságok úgy döntöttek, hogy mivel a magyarokra ráfogták, hogy a horvát usztaságot ők képezték ki Magyarországon, ezért 34. decemberében egyik óráról a másikra több mint 3000 magyart áttoloncoltak a határon. Nagyapám is erre a sorsra jutott. December 9-én vonaton érkezett a 10 gyerekéből a 9-el, 10. már házas volt, nem óvecsén élt Szegedre, mint kézi csomagokkal. Édesapám akkor volt 12 éves, és még nála is kisebb gyerekek is voltak. És gondoljuk el, hogy kinti idézőjelben lett jó létből, egy egyensúlyozott, gazdaságilag megalapozott családi életből lényegében semmibe kerültek. Egy éjszakát töltöttek Szegeden, ez megint egy külön érdekes dolog, hogy a családkutatás alapján meg tudtam erősíteni, hogy édesapám, amikor összesen annyit mondott, hogy egy iskolának a tornatermébe aludtunk, aminek oldalán 2 páholy volt, hát ez az öreg rókusi általános iskola, ahol a én gyerekeim valamennyien elvégezték az általános iskolát. De hogy mi történt velük arra, az a jellemző, hogy fölkerültek fél évre Budapestre, Tabánba egy le nem bontott, emiatt a menekültek miatt le nem bontott gimnáziumi épületbe volt a menedékszállásuk 400 embernek, lényegében ott segélyeken meg minden egyében éltek, és utána kezdte újra az életét avval, hogy bérelt Simontornyán más helyeken malmot, hogy elkezdte a munkát. Eljutott odáig, hogy 36-ban a fiai nevére megvettek egy Malmut Kölesden, Tolna megyében, és hát úgy nézett, hogy a család élete rendbe jön. Az előtte való időre édesapám annyit mondott, hogy egy évig hagymalevesen éltünk. Szóval ezek voltak azok a traumák, ami miatt ő próbálta törölni azt a szép múltat, amit megélt annak idején óbecsé. Elkezdte az életét, jött a második világháború. A második világháborúban három fia veszett oda a nagyapámnak, az ötből, és az öt lányából egyet az oroszok utána kötöttek egy teherautónak, és pár évvel rá Mellrákba emiatt elhunyt. Ez egy következő csapás volt. És aztán jött a rendszerváltás, és megint a politika irdatlan dolgokat kezdett el művelni az országban az ilyen kisebb gazdákkal, szakemberekkel. Lényeg az, hogy 49. januárjában államosították a Malmát, elvették tőle, és ott maradt újra egy nincstelen, vagyontalan senkiként. És így jönnek elő újra további üzenetek. Ő ilyen körülmények között is a leveleiben, amiket küldözgetett édesapámnak, és amik megvannak, hálát ad Istennek a gondviselésért. Van, ahol azt írja, hogy most kaptam egy kis munkát, hogy kereshessek pár száz forintot, és hálát adott a Jóistennek, az ő szerető atyának ezért. És az ember azt tanulta meg ezeken keresztül, hogy amiben élt, amit továbbadott a gyerekeinek, amit a nagyapjától és a felmenőitől átvett, az kétszeri kisemmizést az életében, újrakezdést okozott ugyan az élet, de ezeket békességgel, az Istenbe vetett hittel és az örökké valóságba vetett bizalommal békességben tűrte, vitte tovább. Nem törték meg.
Haragszol rá, hogy nem meséltél neked ezeket a történeteket, hanem neked kellett kikutatni, és hogy mondjuk nem vitte lóbecsére? Vagy megérted mindezek alapján, ami kirajzolódott előtted?
Egyáltalán nem haragszom rá. Azért sem, mert a kutatások, hogy mondjam, pótoltak. Tehát az, hogy a gyerekkoráról nem mesélt, azt pótolták. Egy-két apró kép, annyit mondott például, hogy a református templomban egy kis széken ült a sor szélén. Az úgy hallgatt az Isten tiszteletet. Ilyen aprók, vagy egy kutyáról mesélt. De amikor visszamentem, meg a családi papírokat megtaláltam, akkor megvolt a életének a színtere, még a ház, ahol született. Ismerősökkel találkoztam, akik emlékeztek rájuk. A lapokon keresztül egyszerűen óbecsei pékségbe, hogy vitte le egyszer a kenyereknek az árát, és próbált jobbat tenni. Vagy például 34-ben, amikor kitoloncolták 35 tavaszán, elüt egy autó a Döbrentei téren Pesten, meg szóval a nagyapámat. Sok apró dolgon keresztül összeállt az az élet. Találkoztam azoknak az édesapám unokatestvéreinek a gyerekeivel, akik velük együtt éltek ott, akikről édesapám megint nem mesélt. És akikkel 5 perc alatt megtalált az ember az összhangot, össze tudtuk adni az emlékeket, ők is adtak más oldalú dolgokat, én is tudtam nekik nyújtani, és a vége az lett, hogy a szétesett családot sikerült szépen egy 3-4 év alatt összegyűjteni. Mégpedig olyan módon, hogy a Facebookon kihasználva az internet lehetőségét csináltam egy zárt csoportot, ahol a felkutatott ősök, visszamentem a anyakönyvekbe egész az 1740-es évekig, családtagjainak az életét dokumentumokon keresztül már amennyi van. A születésnapjukon fölviszem, megemlékezünk róluk, akik nemrég éltek, fénykép van róluk, azokról egy bővebb életet tudunk bemutatni. De lényegében dédnagyapámnak jelenleg körülbelül egy 400 élő leszármazottját érem el ezen a Facebook csoporton keresztül, és tartjuk a kapcsolatot ott is, meg persze személyesen és sok formában, és együtt örvendezünk, nem kesergünk és nem siránkozunk, hanem együtt örvendezünk a múlton, a szüleinken, nagyszüleinken, és mindazon keresztül, amit rajtuk keresztül kaptunk az élethez.
Mit szóltak ezek az emberek, amikor egyszer csak meghívtad őket ebbe a csoportba, vagy írtál nekik a Facebookon, vagy a telefonszámot, amit megkaptál, felhívtad őket, mondtad, szerbusz, Ács Péter vagyok, ez is az a közös rokonunk, beszélgethetünk. Milyen emlékek jutnak most eszedbe, amikor ezekre a beszélgetésekre gondolsz?
Hát a legkülönösebb az, hogy volt egy dokumentumom, nem családi, máshogy került hozzám, ahol a Horthy aláírásával egy katonatisztnek a kinevezéséről szól, és nem itteni volt a rokonság, el akartam juttatni a gazdájának, kerestem egy néhány olyan embert a Facebookon, aki esetleg ez a családhoz tartozik. Írtam egy lánynak is, mondta, hogy ő neki nincs rokon a Szegeden. És aztán egyszer csak odavitt az élet, hogy amikor kerestem az egyik nagyapámnak az egyik testvérét, aki Óbecsén élt vele együtt, és annyit mondott egy másik rokon, akit megtaláltam, hogy hát azok valahol Budán éltek, olyan helyen, ahol már csak helyrajzi száma volt a cím, és nem utca és házszám. Elkezdtem kutatni az anyakönyvekbe, egy vasárnap este fölkiabáltam ott, hogy megvan, megtaláltam a dokumentumok alapján, hogy mikor hunyt el a 60-as években, látok rajta egy dokumentumot, hogy házasságot kötött. Megpróbálom fölhívni másnap reggel a házasságkötő hivatalt. Ők nekem nem adnak információt, mert nem közvetlenül leszármazott vagyok. Eszembe jutott, akkor fölhívok egy óbudai temetőt. Hát itt nincsen Ács Sándor, mert őt kerestem, mások vannak csak. Megköszönöm, 5 perc múlva visszahívom, mondom, hát kérdezzük már meg, ki az a más. És akkor mondja, nagyon udvarias volt a hölgy, azt mondja, Ács Otto Óbecsén született. Mondom, hoppá, megvan. És akkor mondja a nő, hogy jaj, tényleg ebbe a sírbáton helyezve egy Ács Sándornak a hamvai. Megmondták, hogy honnan temették a címet. És az internet adta lehetőségnél, bemegy a térképre, találok ott bejegyezve 2 céget, fölhívom az egyiket, ő nem tud semmit erről a Ács családról, fölhívom másikat, fölveszi Miklósiné Ács Klára a telefont. Ennek a Sándornak az unokája. Egy fél órát beszéltünk rögtön. Mintha már 1000 éve ismernénk egymást, és ami a dolognak a pikantériája volt, az ő lánya volt az, aki nekem előtte egy évvel vagy másfélvel válaszolt a Facebookon, hogy neki nincsenek Ács nevű rokonai Szegeden. Úgyhogy azóta őt is ismerem, persze egy a Klárának a gyerekei is. Aztán volt olyan is, aki amikor próbáltam összegyűjteni az adatokat, akkor akin keresztül próbáltam, azt elküldte. Ma az egyik leglelkesebb közreműködő ebbe a csoportba is hozzászól, és adja az információkat, mert egyéb. Mert rájött ő is, hogy az ember, ha a gyökereit földeríti, akkor nagyon sok mindenre magyarázatot kap. A viselkedésre, a bennünk hordott géneknek, az örökölt dolgoknak a magyarázatára, hogy ki miért mit tett a családban, amiért, mint ahogy kérdezted, hogy én sokkultam édesapámat, hanem megértettem a kutatások alapján, hogy mi történt. És az ember, most azt tudom mondani, hogy egy óriási nagy közösség tagjaként egymással kapcsolatban élünk, segítjük egymást, és szeretett közösség van közöttünk.
Volt-e olyan történet, és ha igen, beszélsz-e erről, megértem, ha nem, ami nem tetszett, ami ciki volt, ami rossz volt, amire azt mondod, hogy hát azért sok mindent megtudtam az elődeimről, de hát ez mondjuk nem hiányzott a családi történetek közül.
Igazából nincs. Azóta jóval szélesebb munkát végzek, mert ezt a tevékenységet, családi munkát befejezve kifejtettem más közösségeknek, református közösségeknek, falvakban, múlt keresésben. Szóval talál az ember óhatatlanul ilyet. De olyan, hogy azt mondjam, hogy ez most nagyon ciki, szóval ilyet nem tudok, de az az igazság, hogy másra sem merek mondani, hogy nagyon ciki. Mert azért mindenkinek az életében vannak dolgok, problémák, amik kisebb-nagyobb hiányosságok, de azért az én tapasztalatom alapján az ember inkább segítőkezet nyújt, mint hogy lecikizze a dolgokat, vagy embereket, és megítélje őket. Az én családomban csupán olyanokat találtam, akik megkezdtek tanulmányokat, nem tudták befejezni, fordult az életük adott esetben, de olyat nem tudok mondani, aki olyan nagyon félrement volna, és ma azt mondom a gyerekeimnek, unokáimnak, hogy na itt a kerülendő példa, amit meg se próbáljátok követni.
Volt valami nagy családi találkozótok, mert mintha utaltál volna rá, hogy van, akivel személyesen is találkoztál. Tehát próbáltatok ilyen nagyobb léptékben találkozni?
Igen, többen próbáltat. Én is próbáltam, más is próbált, Baranya megyében, Mohács környékén. Tehát kiderült, hogy vannak ilyen gócok, amik már múltban is bizonyos összetartással próbálkozott más is. Tehát szerveztünk egy jó néhány ilyen személyest. Erre még Amerikából is volt, hogy hazajött rokon, mégpedig úgy, hogy utána visszamenve keresett magának egy magyar személyt, hogy elkezdjen újra magyarul tanulni, mert a nagyapja hiába mondta neki, hogy tanulj magyarul, horváti területen éltek, nem hallgatott a tanásra, és most felnőtt fejjel, nálam is idősebb, elkezdte a múlt miatt a magyar nyelvet elővenni, és már engem, amikor hívott sokszor, akkor magyarul köszöntött, váltottunk pár szót. Tehát ilyen fejleménye is vannak a, az együttműködésnek.
Szép történet. Beszélgetés végére arra kérnélek, hogy adj néhány tanácsot azoknak a hallgatóinknak, akik szívesen csinálnának valami hasonlót, mint te, de nem tudják, hogy hogy kezdjék el. Tehát hogyan érdemes a családunk történetét kutatni, hogy lehet 1740-ig visszamenni? Mi van, ha én nem találok egy dobozt, amiben régi iratok vannak?
Igen, a családtörténetnek nagyon sok módja és nagyon sok ága van. Van egy hihetetlen nagy segítség, mégpedig a mormon egyháznak a segítsége, ugyanis 60-as években végigjárták Magyarországot, és az állammal kötött egyesség alapján az általuk elérhető egyházi anyakönyveket végigfényképezték, és az állam a levéltárakból lévő későbbiekből is jó néhányat. Ezt ők a hitük miatt tették, mert ők azt tanítják, hogy egy leszármazott beimádkozhatja ősét a mennyországba, csak tudni kell pontosan, hogy kiről van szó. Ezért familysearch.org oldalon felrakják az egész világnak szinte a anyakönyvi állományát, és ez egy olyan induló, ez egy ingyenesen regisztrálható, kezdheti a településeken, ahol tudta, hogy éltek emberek. Ez adott nekem is egy nagy löketet. Sajnos a törvények nem segítenek abba, hogy a közelmúltnak a dokumentumait elérjük. Ehhez az egyik legjobb segítség, és javaslom mindenkinek, a Magyar Családtörténetkutató Egyesületet, a MACSÉ-t, amelynek én azóta tagja, sőt elnökségi tagja is vagyok egy év óta, ahol főleg az 1895 utáni időszakot dolgozzák föl, és teszik elérhetőbbé többé, amikor az állami anyakönyvezés bevezetik, és van egy nagy fórumuk, levelezésük, adatbázisuk, ahol könnyen meg lehet találni dolgokat, de hadd mondjam azt is, hogy nagyon sok esetben a régi iratok, újságok, egyéb dokumentumok segítenek. Ebben van egy cég, az Arcanum, akinek szintén egy óriási adatállománya elérhető díjfizetés ellenébe. Hát ez éves szinten egy 31-néhány ezer forint, MACSÉ-nak a tagsága éves szinten 5000 forint, hát hasonlítsuk össze hány kiló kenyér.
Meg azt tegyük hozzá, hogy ez az Arcanum egyébként elérhető, én úgy tudom, hogy könyvtárakban ingyenesen. Tehát ha ember besétál a saját városának könyvtárába, ott olvasó lesz, akkor tudja ezt keresni.
Igen, én azt szoktam mondani, hogy ha valaki elindult és talált egy jó nyomot, akkor egy rövidebb időre ezt a két adatbázist az elérhetőségét intéz el. Tehát például az Arcanumot is meg lehet egy negyed évre rendelni, ha tudja, hogy van annyi szabad ideje, akkor arra menjen rá, a MACSÉ-nél megnézi az adatbázisokat, utána jönnek aztán az olyan kérdésekre, nincs válasz, akkor lehet menni a levéltárakba, különböző irattárakba keresni dolgokat, akár egyházi, akár állami levéltárakba, vagy egyáltalán visszamenni a falvakba, ahol még adott esetben több száz éves egyházi anyakönyv otthon a helyszínen is lapozgatható. De ez azért mondom, jobb a family search, mert ott hamarabb el lehet jutni eredményre. De vannak ilyenek. Viszont például, hogyha MACSÉ-hoz csatlakozik valaki, akkor tagtársak, levelezés, egyéb kapcsolatartás után megadják azokat az információkat, tanácsokat az elakadóknak, hogy hogyan tovább, hogy hatékonyabbak legyenek. Sok esetben a levelezésbe küldenek egy-egy dokumentumot, amit pillanatok alatt megtaláltak ő helyette, hogy oké, kérdésed, itt van egy válasz, itt menjél tovább, és ezt folytasd.
Te is adsz ilyen segítséget, akár az egyesületen belül, vagy akár ha valaki tudja rólad, hogy ebben te nagyon ügyes és tájékozott vagy, és segítséget kér?
Hát lényegében ebben telnek el a nyugdíjas éveim. Egyrészt van itt Szegeden egy kis csoportunk, ez is a családkutatóknak egy csoportja, ami a MACSÉ-nak az egyik vidéki csoportjaként működik. Minden hónap első szerdáján a Somogyi Könyvtár alaksorába tart 4 órától 6:30-ig egy találkozót. Például ott mindenki, aki jön, fölteheti a kérdést, stb. Ezeken a kapcsolatokon keresztül ebben a társaságban, akit összeköt a családkutatás, természetes dolog, hogyha egyik fölhívja a másikat, aki rutinosabb, tudja az is, hogy nem küldjük el, hanem odállunk mellé, segítünk neki. És aztán az ember, ahogy mondtam, református közösségeken belül is ott, ahol szüleim éltek, édesanyám, édesapám, egyéb kapcsolatokon keresztül visszamegyünk helytörténeti kutatásokba, amin keresztül megint találunk embereket. Ilyen módon jutottam el például Dömsödről, amik az első világháború áldozatainak az adattárát összeállítottam, mert a emlékmű adatai ma már nem mondtak semmit, illetve annál jóval több halott is volt. Onnan eljutottam a zsidó áldozatok családtagjain keresztül a szegedi zsidó közösséghez. Hát itt meg aztán csinálunk dolgokat, amik kimondottan egy olyan kutatási tevékenység, ahol gondoljuk el, hogy a holokauszt miatt kiesik 2-3 nemzedék, és egyszerűen nincsenek meg a családi belső információk, és még hatékonyabb a segítség, amit nekik lehet nyújtani. Ez egy külön élmény az embernek, amikor kultúrájuk miatt ugye temetőt nem számolnak fel, egy sírba jellemzően egy ember nyugszik, várva a messiási szívetelét. El tudunk menni olyan emberekkel, 1700-as években született őseiknek a sírja az, akiről azt se tudták, hogy élt, létezett, vagy ki volt, vagy mi volt a neve. És egy hihetetlen élmény, amikor azt mondja az ember, hogy na tessék, itt van az ők nagyapád, ebben a sírban nyugszik, idáig jutott a szétszóratásba, tartotta a közösséggel a kapcsolatát, az örökké valóban hitt, és itt várja a messiásnak az eljövetelét. Ezek mind olyan élmények, amikre jellemző, hogy csak egyet tudok mondani, az Úr Jézusnak egyetlen egy mondata van az apostolok cselekedeteiben, ami nincs leírva evangéliumokba, és az úgy szól, hogy jobb adni, mint kapni, amikor idézik a szavait. Ezt átéri az ember ezen a munkán keresztül, amikor másoknak ad, elindítja a gondolkodását, tevékenységét nagyon pozitív irányba.
Ez kiváló zárszó lenne, de egy kérdés engem még nagyon foglalkoztat. Te magad mondtad, hogy 1740-ig vezetted vissza a családod történetét. Részben emiatt is kérdezem, meg általánosságban is, hogy mi a korláta időben egy családfogkutatásnak, meddig lehet visszamenni? Nyilván itt van egy, próbálok ilyen történelmi dolgokat hozni, hogy meddig vannak iratok, mikor volt nagy irat megsemmisülés. Szóval mi a tapasztalatod, és neked mi volt az 1740-nek az oka, hogy ott álltál meg?
A legnagyobb korlát, hogy az anyakönyvek vezetését Mária Terézia rendelte el. Tehát előtte az egyházközösségekben az anyakönyv vezetése nem volt kötelező. Ezért általánosan azt mondható, hogy az 1700-as évek második felétől érhetők el az anyakönyvek. Ha nem szűntek meg, vagy nem égtek fel el egy tragédiába, ahogy mondod. Ez jellemző az egyszerű közemberekre. A nemesi családból származottak egyéb okiratokon keresztül kapnak nyomot arra, hogy a család nemesi okirat, peres iratok, de vannak még török defterekben dolgok, csak legfeljebb nem lehet, hogy mondjam, szeméről személyre végigvezetni, mert a közrendőeknél az a fontos, hogy igazából akkor tudom biztosra menni, hogyha alá van támasztva, hogy az a személy, akit találok, biztosan az én ősöm, és nem azonos nevű a faluból. A nemesi vonalon ez egyszerűbb, mert a nemesi családot jelzik. Erre egy példát ad mondjak. Barátom Draskóczi Gábornak hívják, a Vasárnapiskola Szövetségnek volt az elnöke. Most temettük el decemberbe. Olyan kis nemesi családból származik, aminek a második nemzedéke, a Muhi egyik tagja, a Muhi csatába hunyt el. Ők odáig vissza tudtak menni. Nincs ebben hiányérzetem. Azért nincs, mert ahogy távolodik az ember és megy visszafelé, egyre kevesebb információhoz jut egy-egy emberre vonatkozóan. Tehát az egyéb írott dolgok, amik a tevékenységére vagy egyéb dolgaira fényt adnak, az egyre kevesebb. És én nem vagyok híve annak a fajta családkutatásnak, hogy hát 5000-6000 nevet szedjünk össze, hogy mint a sportot űznénk, hogy a tábla a névek tömegével megteljen. Én szeretném megismerni azokat, akik az őseim voltak, és mondom, amit átéltem, hogy a rokonság, a széles körbevett rokonsággal fölvenni a kapcsolatot, az egy külön élmény. És ezért nincs hiányérzetem abból, hogy hát 1740-ből a legelsőnek, akiről tudok, a nevét tudom csak, a második nemzedéknek tudom a születését meg a halálát. Ennyi.
Miért érdemes ebbe belekezdeni? Tehát ha valakit még ennyi se győzött meg, akkor mi az, ami miatt azt mondod, hogy érdemes ebbe időt, energiát tenni, saját családjára nézve?
Ugye azt szoktuk mondani, hogy az ember a gyökereit megismeri. És ahogy már említettem, választ kaphat a jellemvonásaira, a gondolatvilágára, az, hogy miért jár olyan utat, megismeri a nagyszüleit, még régebbi rokonait, látja, hogy valószínűleg azoktól örökölhetett bizonyos dolgokat, amiket ő most a saját életében ugyanavval a gondolkodásmóddal próbál véghez vinni, nem ismételni, csak más formában végrehajtani. Szóval embernek ad egy biztonságot, hogy nem csak úgy vagyok ezen a világon, hanem elindítottak az ősök valamilyen úton, akik támaszt adnak az életemnek, ha visszatekintek rájuk, akkor bátorítást adnak, mint ahogy az én nagyapám a különböző környezetben, de azt is lehet mondani, hogy tanítanak. Ez egy külön történet, hogy én a gimnáziumtól kezdve végig egyházi közösségben éltem, és én nekem nem volt soha kérdés, hogy ezt megvalljam az emberek előtt. És élmények tömegével vagyok tele, hogy Isten hogy áldotta meg az életemet a hívő ősökön keresztül, és irányította az én életemet, és nyúlt bele számos eseménybe, úgy, hogy volt, hogy évekkel később kaptam csak választ a kérdéseimre őtőle, hogy miért történt a hétköznapi gyakorlati életemben. De összegezve a dolgokat azt tudom mondani, hogy hálát adok neki, mert érzem az ő őrző, védő szeretetét, kegyelmét, és azt kell mondanom, hogy igazából gond nélkül élhettem változatosan, nagyon sokféle területen az életemet, és lehetek most 4 gyereknek, meg 12 unokának a felmenője, akit ugyanezeken az utakon indítok tovább.